Tisztelt jelenlévők, kedves barátaim! Mindjárt egy apró helyreigazítással kezdem. A program összeállításakor valóban ez a cím volt feltüntetve, illetve ezt a címet adtam meg előadásom címeként, azonban időközben egy picit módosult a cím, nem lényegesen, hanem mindössze a egyes aspektusaiban, ezt majd a későbbiekben is látni fogják. Tehát a előadásom címe: mivel segítheti a szociológia a szociolingvisztikát? Tehát nem sűrítem be csak a nemzetiségkutatás területére, hanem a szociológia egészéből közelítek, és hát aztán a vége felé végül is eljutunk a nemzetiségkutatáshoz. Belegondolva a kérdésbe, tulajdonképpen hosszabb ideje beszélgetünk nyelvészekkel arról, hogy milyenek a társadalomtudomány terén szerzett tapasztalataik, illetve milyen módon zajlanak a egyes vizsgálataik. Tehát az elmúlt években több alkalommal, akár kötött vagy kötetlen formában, akár magánbeszélgetéseken, vagy különböző fórumokon kerültek terítékre a szociolingvisztikai vizsgálatoknak a egyes aspektusai. A felmerült témakörök egyrészt a társadalomtudományi kutatás gyakorlatának különböző vonatkozásaival, továbbá a társadalomstatisztikai, főleg a szlovákiai magyarsággal kapcsolatos adatok, értelmezések, összefüggések, ritkábban egy-egy szociológiai fogalom elmélet értelmezésével, illetve az összegyűjtött adatok számítógépes feldolgozásával voltak kapcsolatosak. Előre jelzem, hogy az utóbbival ebben az előadásomban nem foglalkozok, mivel ez nem tudományos, inkább technikai kérdés. Akik társadalomtudományos vizsgálatokkal foglalkozunk, azt tapasztaljuk, hogy örvendetesen növekszik azoknak általában nyelvész végzettségűeknek a száma, akik szociolingvisztikai kutatásokkal foglalkoznak. Másrészt a tudomány műveléséhez szükséges társadalomtudományi ismeretek egy része legalábbis napjainkig nem volt része szakmai felkészítésüknek. Félreértés ne essék, ezzel mindössze azt szerettem volna érzékeltetni, hogy azok a nyelvészek, akik szociolingvisztikával foglalkoznak, jobbára sem a formális, graduális vagy posztgraduális képzés keretein belül nemigen találkoztak a társadalomtudományi kutatás gyakorlatának számukra lényeges aspektusaival. Kivételt persze azok a nyelvészek képeznek, akik valamilyen alternatív formában másoddiploma vagy PhD képzés keretében tesznek szert társadalomtudományi végzettségre is. Vegyük sorra a társadalomtudományi kutatásoknak azokat a területeit, amelyek leginkább foglalkoztatják, illetve amelyekkel kapcsolatban a legtöbb kérdés merül fel a szociolingvisták részéről. Az első és a leggyakoribb kérdéskör a társadalomtudományi kutatások módszertanát érinti. Szándékosan nem szociológiai kutatások módszertanáról beszélek, mivel itt valamennyi társadalomtudomány közös tulajdonáról, közös kincséről van szó, és nem pedig a szociológia egyfajta magánterületéről. Eltérések az egyes társadalomtudományok között annyiban mutatkoznak, hogy az egyes disziplinák, az egyes adatgyűjtési módszereket gyakrabban, másokat ritkábban alkalmazzák. Például a szociológiában nem igazán honos a kísérleti módszer, sommásan mondva pedig az antropológusok nem szeretik a számokat. Ez utóbbival mindössze az antropológiai kutatások során prioritást élvező adatgyűjtési módszerre a megfigyelésre utalnék, amely inkább kvalitatív, mint kvantitatív módszerként funkcionál. Vegyük sorra tehát az egyes területeket, amelyek a közös gondolkodást érintik. A felmerülő kérdések jobban megvilágíthatók, ha röviden végighaladunk egy szokványos társadalomtudományi vizsgálat lépésein, és minden lépésnél rámutatunk arra, ami a társadalomtudományi vizsgálatok szempontjából megfontolandó lehet. A standard vizsgálatok a probléma megfogalmazásával kezdődnek. Ebben a kezdeti szakaszban kerülünk szembe a vizsgálni kívánt problémával. Maradjunk a szociolingvisztika területén, tételezzük fel, hogy egy bizonyos nyelvhasználati szokásokat szeretnénk vizsgálni. A vizsgálat második lépéseként fogalmazzuk meg vizsgálati hipotéziseinket, melyek bizonyos nyelvhasználati szokások és a különböző társadalmi tényezők közti okozati összefüggésekre vonatkoznak. Többek közt olyan kérdések formájában, mint mennyiben függnek össze bizonyos szokások, nyelvhasználati szokások, gyakorlatok a vizsgált népesség társadalmi szerkezetével, társadalmi vagy földrajzi mobilitásával, a többségi vagy kisebbségi társadalomba való egyéni vagy kollektív integrációjával, asszimilációjával, homogén-heterogén származásával, házasságával, stb. Persze nem kizártak olyan kérdésfelvetések sem, melyek első pillantásra még elvontabb társadalomtudomány jelenségekkel, mint deprivációval, anómiával való összefüggésben kívánják vizsgálni az egyes nyelvhasználati szokásokat. Ezeknek a kérdésköröknek a vizsgálata már az elméleti megalapozás szintjén is szükségessé teszi a társadalomtudományok fogalmainak bizonyos szintű ismeretét, elméleti modelljaik alkalmazását. Feltételezett vizsgálatunk harmadik lépésében operacionalizáljuk, azaz mérhető formában fogalmazzuk meg elméleti hipotéziseinket. Engedjék meg, hogy példát erre vonatkozólag ne a nyelvtudomány területéről vegyek, hanem olyan területről, ami nem csak a nyelvészek számára ismerős. Például, ha az alkoholizmust makroszinten vizsgáljuk, akkor ezt a májzsugorodásban elhunyt betegek számával számszerűsítjük országos vagy regionális szinten. Operacionalizált formában kell megfogalmaznunk nem csak azt, amit közvetlenül vizsgálunk, de az ennek hátterében meghúzódó, ezzel feltételezéseink szerint összefüggésben lévő társadalmi folyamatokat, jelenségeket is. Ezért tanulságos más kutatásokból is ismerni, hogy mely konkrét változók segítségével mérhetjük megbízhatóbban a vizsgált jelenségeket, és mely változók alkalmazásával kevésbé. Általános tapasztalat, hogy a ténykérdések megbízhatóbb információt nyújtanak, mint a véleménykérdések. Például az olvasási szokások mérésénél többet megtudunk a kérdezett olvasási szokásairól, ha azt kérdezzük meg, hogy hány könyvet olvas el évente, mintha arra lennénk kíváncsiak, hogy szereti olvasni, és a kapott válaszokat egy esetleges 5-fokú skálán értékelnénk. A következő lépésben döntünk arról, hogy milyen módszerekkel gyűjtsük adatainkat. Az alkalmazott adatgyűjtési módszerek nagy részét a szociolingvisztikai vizsgálatok is alkalmazzák. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy nem szabad a módszereket fetisizálnunk. A módszerek eszközként szolgálnak ahhoz, hogy vizsgálatunk szempontjából számunkra a legmegfelelőbb adatokhoz hozzájussunk. Sőt, saját magunk is kreálhatunk módszereket. Megjegyezném, hogy az egyik jeles cseh szociológus egyik könyvében a szőnyegkopás mérése segítségével állapította meg, hogy milyen az egyes múzeumoknak a legközkedveltebb, vagy legkevésbé közkedvelt kiállítási csarnokai. Tehát ilyen technikák is elképzelhetők. Másrészt azt is tekintetbe kell vennünk, hogy a vizsgáló kutató személye maga is befolyásolja a vizsgálat eredményét. Tehát egy szubjektív hatás is jelen van. Az adatgyűjtés eredményességét jelentős mértékben befolyásolja a mintavétel kérdése. Az egyes mintavételi eljárások közül a reprezentatív mintavételi eljárások alapján végzett vizsgálatok jogosítanak fel arra, hogy azok eredményeit a minta alapját képező alapsokaságra, a populációra, a teljes populációra vonatkoztassuk. Ha nem dolgozunk reprezentatív mintával, akkor a leglátványosabb összefüggések is csak a mintánkra vonatkozóan tekinthetők érvényesnek. A szakértői minták igen hasznosak lehetnek, a szakértői minta kifejezés idézőjelbe értendő, igen hasznosak lehetnek bizonyos jelenségek megismerésénél, tipológiák kialakításánál, de nem biztosítják egy adott populáció bizonyos viselkedési mintázatainak reprezentatív számszerű megismerését. És amitől mindenképpen óvakodnunk kell, hogy találomra kérdezünk le megfelelő számú szemét, a szakzsargon boldog-boldogtalan megkérdezésének nevezi ezt a technikát. Ez semmiképpen sem teszi lehetővé, hogy a vizsgálat eredményeit egy alapsokaságra vonatkoztassuk. Persze más probléma merül fel akkor, amikor egy viszonylag ritka, vagy még alig kutatott jelenség vizsgálatáról van szó, ilyenkor nincs lehetőség véletlen mintavételre, ekkor például az úgynevezett hólabda módszert alkalmazhatjuk. Vizsgálatunk módszertani szempontból záró része az elemzés. A kutatások, természetesen a valós kutatások, a gyakorlatban az eredmények közzétételével zárulnak, de ami módszertani áttekintésünk szempontjából az elemzés az, amivel még érintőlegesen foglalkozok. Az adatgyűjtési módszerek segítségével összegyűjtött adatok feldolgozása, értelmezése, a statisztikai eljárások megválasztása az egyes változók mérési szintjéből adódnak. A lehetséges magas mérési szintű változókkal dolgozunk, mivel ekkor használhatók a standard statisztikai módszerek, de igen gyakran csak kategoriális adatok állnak rendelkezésünkre. Ez pedig megint egy sajátos technikát, a skálatranszformációt, vagy kevésbé ismert módszerek, statisztikai módszerek alkalmazását követeli meg. Az elemzés egy további aspektusát az ok-okozati kapcsolatok keresése jelenti. Azonban, ha két változó között statisztikai összefüggés mutatkozik, ebből még automatikusan nem következik, hogy az egyik oka vagy okozata a másiknak. Erre egy klasszikus iskolai példa a településen fészkelő gólyák és a születések gyakorisága közti kapcsolat. Ennek természetesen nem az az oka, hogy gólyák hozzák a csecsemőket, hanem az, hogy a falvakban több a gólya, és általában magasabb a gyerekszám is. Tehát ez az az első blokk, amit a különböző beszélgetéseink kapcsán, mint szociológus és mint szociolingvisták között felhangzottak, illetve elhangzottak, és ilyen jellegű válaszok születtek. A második témakör, második fő témakör a konkrét adatokkal kapcsolatos. Tehát a más disziplinák által gyűjtött társadalomstatisztikai adatok felhasználását és alkalmazását érintik. A szociolingvista számára ezek olykor háttérinformációt, háttéradatokat, mintavételhez szükséges adatforrást, esetleg a vizsgált nyelvi jelenségekkel kapcsolatos további információt nyújthatnak. Bizonyos összefüggések keresésénél egyes változók a szociológusok kutatási tárgya fő vizsgálati területe, a szociolingvista számára pedig a vizsgálatba bevont magyarázó változó. Például a szociolingvista vizsgálja a kétnyelvűség bizonyos aspektusait, akkor ennek során magyarázó változók lehetnek a lakosság nemzetiségi kor, iskolai végzettség szerinti összetétele, ezek viszont a szociológusok vizsgálati tárgyát képezik. Felmerülhet a kérdés, hogy milyen háttéradatokkal segítheti a társadalomkutató a nyelvészeti vizsgálatokat. A legváltozatosabb társadalomstatisztikai adatokról van szó, melyek között kiemelt jelentősége van a népszámlálási adatoknak, de fontosak lehetnek a különböző szervezetek, például oktatási intézmények adatai is. A népszámlálási adatok egy része közvetítő nélkül jut el a szociolingvistához, egy másik része a kisebbségkutatók, demográfusok, szociológusok közvetítésével, a mi esetünkben a hazai magyar kisebbségi társadalom társadalomstatisztikai adatainak a feldolgozása alapján. További adatok a hazai magyarság különböző szempontok szerinti vizsgálataiból származnak, melyek lehetnek akár népmozgalmi, vagy saját témában végzett kérdőíves vizsgálatok eredményei. Tehát kissé mechanikusan felosztva beszélhetünk közvetlen vagy kész adatokról, valamint közvetett adatokról, abban az esetben, ha mások által végzett vizsgálatok adataival dolgozzunk. Tekintsünk ki most kissé részletesebb bontásban arra, hogy milyen népszámlálási adatok segíthetik a szociolingvisztikai vizsgálatokat. Előjáróban megjegyzem, hogy általánosságban etnikai nemzetiségi vonatkozású adatokról van szó, melyek annál jobban alkalmazhatók, felhasználhatók, minél kisebb területi egységekre vonatkoztatva állnak rendelkezésünkre. A községsoros adatok mindig pontosabb információt nyújtanak, mint a járási vagy területi szintű adatok. Ebben az előadásomban kiemelt hangsúllyal a 2001. évi népszámlálás adataival foglalkozok, mivel az elkövetkező évek nemzetiség vizsgálatai remélhetőleg ezekből meríthetnek, hiszen ezek a legközelebbiek időszempontjából. Mik voltak a novumai a 2001-es cenzusnak? Az egyik lényeges a vizsgálataink szempontjából, hogy községsoros anyanyelv szerinti adatok is nyilvánosságra kerültek. Így módon a nemzeti kötődés két mutatója segítségével komplexebben megvizsgálható a települések etnikai szerkezete. A másik lényeges momentum, hogy a demográfiai adatok közül a legmeghatározóbb a vizsgált népesség korcsoportok szerinti megoszlása. Míg a 91-es és a korábbi népszámlálásokból jó esetben járási szintű 5 éves korcsoportok szerinti megoszlás adataival rendelkezünk nemzetiségek szerint, 2001-ből községsoros adataink is vannak. Azaz az egyes települések esetében a korfa segítségével kézzelfoghatóan láthatjuk a települések etnikai perspektíváját, megfigyelhetjük, hogy a fiatalabb korcsoportok felé haladva a vizsgált településeken hogyan változik például a magyarok aránya. Ez azért is kiemelkedő jelentőségű, mivel az azonos vagy hasonló nemzetiségi összetételű településeknek jelentős mértékben eltérő etnikai perspektíváik lehetnek. De a kétnyelvűség eltérő mintázataival is találkozhatunk. A korcsoportokra vonatkozólag mutatnék be néhány település kor összetételét, amelyek jobban érzékeltetik azt, hogy a korcsoportok szerinti összetétel szempontjából milyen mi módon eljutunk még tovább. Igen, itt kezdődik, itt vagyunk Somorján, hát itt Somorja városnak a korfáját láthatjuk, zöld sávok jelzik a magyar lakosságot, a kék sávok a szlovák lakosságot, a függőleges tengér látjuk a koréveket, itt egy szám szerint, hogy az egyes korcsoportok Bemutatni. Most visszatérnék a adatok ismertetéséhez. Az, amit itt bemutattam a kormegoszlás alapján, hasonló módon ismertethető lenne az egyes nemzetiségek iskolai végzettségének, különbségei társadalom szerkezetének, felekezeti vagy családi összetételének szempontjából is. A harmadik blokkban, ami sokkal rövidebb, mint az említett előző kettő, arról szeretnék szólni, ami ugyan nem hangzott el kérdésként megfogalmazva, a szociolingvisztika irányából a szociológia felé, de az egyszerű adattovábbításnál, ha úgy tetszik, adatcserénél nagyobb mértékben segítheti elő a két tudomány közti kapcsolatok szorosabbra fűzését. Ebbe az irányba vezethet egyrészt a szociológiai vizsgálatok során kimunkált és hasznosnak bizonyult elméletek, modellek, mutatók, kategóriák közkincsététele. Megjegyzem, hogy a korábbiakban is voltak, és napjainkban is vannak olyan kategorizációk, tipológiák, amelyek használatosak az egyes nemzetiségkutatások területén. Ilyen például a nemzetiségek által lakott területek tipológiája, amely a szlovákiai településeket az ott élő magyarok száma, aránya alapján négy kategóriába sorolja. Közismert, hogy szórvány, kisebbségi, enyhe, illetve erős magyar többségű településeket különböztetünk meg. Másrészt a nemzetiségkutatás nemzetiség szociológia egyes ágaiban meghonosodott kérdésfelvetések adaptálása lenne jelentős, amelyek termékenyen befolyásolták az egyes társadalomtudományokat. Ezek közé tartozik például a torz, hátrányos, az országostól jelentősen kedvezőtlenebb kisebbségi szerkezet okainak a vizsgálata. A korábbi adathiányos világban nem volt ismeretlen a kisebbségkutatók között egyfajta struczpolitika, amely megkérdőjelezte az adatok megbízhatóságát, és ezáltal a kisebbségi valósággal való szembenézést elutasította. Azonban a 90-es évek jelentős mértékű magyarságfogyása jórészt kiuzzanította a valós folyamatokkal való szembenézést elutasítókat. Ezen kívül a korábbi időszakot jelentősen felülmúló mennyiségű, többek között lokális szintű adat segítségével a települések szintjén is kimutatható, hogy a magyar közösség egyes szerkezeti mutatói kisrégiók vagy közösségek szintjén sokkal kevésbé térnek el a kistérségek, községek összlakosságának trendjeitől, mint országos szinten. Az, ami jelentősen eltérő a magyar lakta járások, települések, eltérése az országos trendektől, azaz a régió hátrányos helyzetéből következik a magyarok hátrányos helyzete, és nem fordítva. A lokálisan vagy regionálisan előnyös, illetve hátrányos helyzet, vagy ennek változása is nem kis mértékben járul hozzá a nyelvi szokások változásához, a kisebbségi nyelv visszavonulásához, vagy éppen térhódításához bizonyos területeken. Előadásomban a szociológia és a szociolingvisztika kapcsolatáról beszéltem a szociológia szempontjából. Legalább ennyire izgalmas feladatot jelentene annak végiggondolása, hogy miben segítheti a szociolingvisztika a szociológiát. Ez azonban egy másik előadás vagy tanulmánytárgyát képezhetné. Köszönöm a figyelmet!